Ez itt a Hangosító, a Színház folyóirat podcastja. Én Gócz Anita vagyok. A mai 39. adásban, ahogy az előző 38-ban is, az autobiografikus színházzal foglalkozunk. Vendégeink a Free SFE első színház és performance osztályának végzősei, akik egy év közös munka során hozták létre a saját előadásaikat, amelyeket, ha nem is túl gyakran, de azóta is játszanak. Kozma Zsófi Rebeka, a Present Imperfect alkotója, Santus Noémi Noja, a Nagy Kacsasó címet viselő lakodalmas performance létrehozója, és Tózsa Mikolt, aki Isten haza konyha, avagy Ma már keresztbe álltam a Bajcsin címmel készített előadást. A beszélgetést onnan kezdtük, hogy kit milyen impulzusok vezettek a Free SFE performance osztályába. Először Noja válaszolt a kérdésre.
Voltam még pár évvel ezelőtt teáteren egy workshopon, amit Urbán András tartott, és ott Antigonéval foglalkoztunk, és én ott találkoztam először azzal, hogy nem egy szöveget kellett megtanulnom, és egy karaktert megformálnom, hanem a saját problémáimon keresztül vizsgálhattam Antigonét, meg a drámát, és a körülöttem lévő problémákat is belevihettem aztán a workshop bemutatóba. Tulajdonképpen én akkor is már valamilyen nagyon autobiografikus cuccot csináltam, nagyon személyeset, és aztán utána én elkerültem a Kolozsvári Egyetemre, színművész szakra, és utolsó évben Tompa Andrea tartott színházesztétika órát, és hát igazából mindenfélét mutogatott, Rimini protokollt, Milorau-t, Pussy Riot-et, és akkor még sorolhatnám Castellucci-t. Tulajdonképpen így ez a csomag, ez az Urbán András, a vajdasági színházi élményeim, Tompa Andrea színházesztétika órája, Adorjáni Pannának a performanszos tevékenysége, így az volt, hogy amikor láttam, hogy van ez az osztály, akkor így jelentkeztem. És egyébként még én annyit hozzátennék, hogy az a vicces, hogy én egyébként a színház csináló osztályba jelentkeztem, és én oda akartam menni, de hogy engem oda se vettek föl, vagy hogy én annál valószínűleg valami furcsábbat csináltam, vagy nem voltam elég izgalmas, nem tudom, de hogy én tök véletlenül kerültem végül is ebbe az osztályba, de nagyon örülök neki.
Zsófi?
Én talán nem tudtam annyira pontosan, hogy mit keresek, azt tudtam, hogy mit nem, de az így utólag rakódott inkább össze az, hogy hogyan is vezetett ide nekem ez az út. Voltam egy olyan előadásban az egyetem alatt, ami egy komédia dell'arte előadás volt, és ott nagyon hangsúlyos volt a fizikalitás, az, hogy szabad improvizációk alapján épült fel az előadás, és az, hogy a közönség ott volt. 2018-ban a New York-i egyetemem, ahova jártam színházszakon, ott volt ez. A negyedik falnak a teljes lebontása volt nagyon fontos nekem onnantól, és aztán pedig, ami meg nagyon meghatározó volt, az, hogy volt egy ilyen interjúanyagom, amit három egyidős nagymamával készítettem, akik a világ különböző pontjain élték az életüket, és én ebből még egy ilyen dokumentumfilmet szerettem volna csinálni, de aztán rájöttem, hogy nem, és évekkel később erre visszatértem, úgyhogy megkértem Néder Pannit, hogy így kvázi mentoráljon ennek az anyagnak a feldolgozásában, mert csak éreztem, hogy ő valami olyasmit csinál, ami engem érdekel, és hogy őt kell ezzel megkeresnem, és ezt nagyon szerettem csinálni. Ebből egy ilyen 10 perces etüd készült, ebből nem lett még előadás, de lehet, hogy még lesz. És akkor a színházi nevelésben találkoztam igazából olyan módszerekkel, amikor az autobiografikus színház eszközeit használják, hogy a saját történeteket hogyan lehet feldolgozni. És én például először a személyes színházra szerettem volna jelentkezni a Free SFE-s kurzusok között, de aztán volt bennem egy ilyen nagyon erős vágy, hogy de én ezt az előadást meg akarom csinálni, az ötletemet meg akarom valósítani, és akkor ezért jelentkeztem erre a szakra, hogy meg tudjam valósítani, amit végül nem azt valósítottam meg, de hogy csináltam ezt.
Mikolt?
Én ezt a mesterszakra jártam a Károlyra, amikor rájöttem, hogy nem a klasszikus színházi formák érdekelnek. Találkoztam a Hudi László Mozgóház társulatának előadás felvételeivel, illetve a Goda Gábornak is akkor láttam először előadását az Artusban. Nekem nagyon meghatározó élmény volt mindkettő. Akkor még nem volt ugye ilyen képzés Budapesten, amire lehetett volna jelentkezni, ez körülbelül 5 éve volt. Úgyhogy én a színűre jelentkeztem a bagosi osztályba. Az nekem nem sikerült, harmadrostán kiestem, és helyette elutaztam, és a következő meghatározó élményem az Eugenio Barbának az Odin társulata volt, ahol mozgásszínházzal meg Grotowski módszerrel találkoztam. Nagyon sokáig nem foglalkoztam színházzal érdemben, és amikor elindult a képzés, akkor hát nagyon megfojtva éreztem magam. És nagyon örültem, hogy pont ez a két ember, akikkel Magyarországon úgy éreztem, hogy olyan formanyelvet képviselnek, amihez kapcsolódni tudok, hogy ők részeivé válnak egy ilyen képzésnek. Így kerültem igazából az osztályba.
Mi vonzó ebben az autobiografikus irányban a Frészefe toborzója ehhez a szakhoz? Tudi László azt mondja ebben a filmben, hogy mi a szövegen túl képzeljük el az alkotó folyamat inspirációját. Lehet, hogy ez itt a kulcs, tehát, hogy sokkal inkább kulcs, mint maga az autobiografikus színház.
Most akkor a saját nevemben beszélek, de hogy azt képviselem, hogy minél személyesebb, annál univerzálisabb, és annál könnyebb hozzá kapcsolódni. És ezért a személyességen keresztül közelítek meg egy témát.
Engem a valóságos érdekel a színházban, és számomra nem annyira izgalmas a szerep felvételen keresztül megközelíteni ezt. Az itt és most az, ami nagyon inspiráló és magával tud ragadni.
A karakterjátszásban nem lehet itt és most?
Talán tényleg a személyesség az a kulcs fogalom ebben. Tehát aki kiáll és megformálja ezeket az élményeket, az ez a sajátja. Nem egy közvetítésen keresztül érkezik hozzánk, hanem ő maga rendelkezik ezzel az élményanyaggal.
Nekem sokszor voltak olyan instrukciók, mentorok részéről, hogy ne színészből old meg. De hogy én ezt tanultam, ez az önszínrevitel, ez ilyen tök nehéz színész feladat szerintem. Az, hogy ne játszak valamit, az minimum olyan nehéz, mint eljátszani valamit. És hogyan lehet nem magamat eljátszani? Szóval ez egy ilyen akkora ördögi kör, és én ennek nagyon-nagyon szeretem a kihívását. Az, hogy a saját történeteimen keresztül mondani valami univerzálisat, ami számomra fontos, így tudok legjobban az emberekhez szólni, nem egy karakteren keresztül, de hogy saját magam is egy karakter vagyok igazából, és hogy minél jobban leépíteni ezt a karaktert, és minél önazonosabb lenni. Még annyi, hogy sokan mondják, nem csak nekem, szerintem mindannyiunknak az előadások után, hogy milyen bátrak vagyunk. Szerintem ezt igazából nem is tudatosítjuk, hogy amúgy ez itt tényleg bátorság.
És ezt a bátorságot ezt nagyon mondják színészek utána, hogy hát nekem kell az a fal, vagy az a védőburok, amit egy karakter jelent.
Ezt ti sose érzékeltétek, hogy kell egy védőburok? Akkor sem, miközben készültek ezek a performanszok?
Nekem az már védőburok, hogy a színpadon vagyok. Tehát, hogy sokkal nehezebben beszélek ezekről a dolgokról, hogyha le kell ülni egy asztalhoz, és beszélgetni kell emberekkel. De onnantól kezdve már be vagyok védve, hogy ez egy olyan szituáció, hogy én egy előadó vagyok. És hogy minden kérdéses egyébként, hogy most ennek melyik része az autobiografikus, és melyik kreáció. Tehát, hogy az egész összefolyik igazából onnantól kezdve, hogy egy színházi térben van ez az egész, hát, hogy nem az egész valós. Én be vagyok ezzel védve.
És az benne a legizgébb, hogy nem lehet eldönteni, hogy mi igaz és mi nem.
Nekem nagyon nagy kihívás volt a létrehozása az előadásnak, mert nem rendelkezem klasszikus színházi képzéssel, és nekem nagyon nehéz volt leválnom arról, amit csinálok. Én magam vagyok kint a színpadon, és a saját testemmel dolgozom, attól függetlenül az anyag, az nem én vagyok. Úgyhogy nekem ez a védőháló, amit nagyon sokat kellett építenem magamnak, hogy ezt ebben megbízzak, ebben a védőhálóban, hogy nem azonosítom magam igazából azzal, ami létrejött.
És ez működött? Így ez a védőháló? Tehát nem volt olyan félelmetes ott lenni a színpadon?
Tényleg nagyon-nagyon féltem. De onnantól kezdve, hogy elkezdődött az előadás, ez eltűnt. Teljesen kikapcsolt, és akkor csak az előadás volt, a közönség meg én. És ez viszont egy nagyon felszabadító élmény volt, amit ugye én életemben először éreztem.
Tényleg többiek, Zsófi és Noja, nektek ez a fajta jelenlét más volt, mint korábban, amikor egy karakterbőrében voltatok a színpadon?
Igen, a tétje valahogy más volt. Nagyobb súlyát éreztem. De ez lehet, hogy azért is volt, mert hogy én vittem, mert hogy egy szóló
Nekem nem ez az első performanszom, de hogy az első performanszomnál nekem az volt, hogy el kellett hinnem, hogy én is elég vagyok, tehát hogy nem kell játszanom semmit. Nekem az volt a kihívás, hogy én másfél órán keresztül, vagy majdnem két órán keresztül egyedül, én elég érdekes vagyok igazából. Szóval, hogy elég érdekes az én élettörténetem, vagy elég érdekes az az eszköztár, amit én használok. A másik meg, hogy én az életben amúgy nem játszok egy karaktert egyébként. Mikor vagyok én, és mikor játszok valamit, meg mikor szólalok meg az én hangomon, és mi az, amikor kicsit rápakolok magamra, hiszen, ja, hogy színész vagyok, szóval, hogy nekem ezek a nagyon nehezek igazából, hogy az mikor az én hangom.
Még egy dolgot hozzátennék. Én ezt hiszem, hogy egy kicsit az elején én félig például játszom, vagy hogy van bennem valami, amit így rápakolok, és aztán átalakul. Tehát, hogy van egy ilyen, úgymond, védőháló, vagy ez a másik hang, ami megjelenik. Tudatosan egy másik én nem van ott.
Mindig szerepet játszunk. Az egyik helyzetben keretet kap az, hogy én most szerepet játszok, és mondjuk néznek emberek, és én tudom, hogy ők néznek. Itt köznapokban az a különbség, hogy nem kap keretet, hogy szerepet játszom. Nem explicit módon néznek az emberek közben.
A nézőben szerintem az egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan alakultak ezek a történetek, hogy mik azok, amik belekerülnek, és hogyan fognak azok egymáshoz kapcsolódni.
Kettő dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy én talán mindig úgy kezdem a leírás szövegemet, amit az ürítésről szól. Tehát, hogy kiürítem magamból a dolgokat, amik iszonyatosan bántanak engem, és ez mind ahhoz kapcsolódik, hogy nehéz párt találni, vagy nehéz megbízni az emberekben, és vagy hát, hogy nekem nehéz. Nehéz új kapcsolatokat létesíteni, mély kapcsolatokat, és hogy eddig sikerült bármit, amit csináltam, belerakni, ami éppen legjobban bánt. És hogy ez bántotta a legjobban, hogy nekem ez miért nem sikerül, miért nem megy minimum olyan könnyen, mint a körülöttem lévő embereknek, vagy hogy én valahogy bonyolultabb vagyok, vagy bénább vagyok, vagy kevésbé vagyok szerethető, vagy nem tudom, kevésbé vagyok szép, vagy kevésbé vagyok okos, és hogy nekem miért nem sikerül, és egyszer meg akartam mutatni, hogy hát lehet, hogy még mehet, hogy másnak se sikerül, de hogy egyszer mondjátok már, hogy így nektek se, vagy hogy ez hogy van. És az biztos, hogy nem azt akarom ezzel az előadással konzerválni, hogy elhitetem magamnak, hogy ez nem sikerül. És ettől kicsit van egy ilyen félelem, hogy ugye nem az van, hogy amíg játszom, addig nem fog sikerülni.
Hogyan fogod tudni játszani ezt a performance-ot, ha éppen nagyon más állapotban leszel? Erre gondoltál, mint amikor
igen, készült? Igen, gondoltam, mert voltam más lelkiállapotban, játszottam már úgy, hogy jól voltam, és akkor szóval szerintem egyébként sokkal jobb akkor játszani, amikor jól vagyok, mert akkor nem egy ilyen retraumatizáló szakkört csinálok magamnak és a nézőknek, hanem beszélek valami olyanról, ami nagyon rossz volt, de most már igazából ezeket csak megmutatom, hogy milyen rossz volt. Most már nem rossz. Belülről más. Könnyebb akkor egyébként. Nekem az volt az egyetlen egy rettegésem ezzel kapcsolatban, most már talán kevésbé, hogy jaj, ugye nem úgy fognak kimenni, vagy a nézők, hogy sajnálnak, vagy így nem kell sajnálni.
Szerintem mind a hármunknál felmerült, hogy jól emlékszem, ez a kérdés, hogy ugye nem fognak sajnálni, mert ugye ilyen elutasításokról, meg kudarcokról szól.
Neked ezek az elutasításokban volt összefoglalható egy meghatározó életérzésed?
Igen, hát van ez amikor már a 20. de 20. hát nem tudom, hogy sokkal többedik ilyen levelet kapja az ember, és ezekben találtam meg az inspirációt, meg el akartam tölteni pár hónapot, hogy igazából ezeket kicsit kifigurázom, meg visszavágok az én saját módomon.
Te tulajdonképpen egy ilyen kvázi angol nyelvleckére fűzted fel ezeket az elutasításokat. Már rögtön az elején tudtad, vagy pedig az valahogy közben alakult?
Igen, azt nagyon nem az elején tudtam, ezt az angol nyelvleckét. Egyszer valamikor eszembe jutott, de aztán valamiért elvetettem. Tehát, hogy az azért van, mert én angolt tanítok. Tehát, hogy egyszer eszembe jutott, de aztán elvetettem, hogy jaj, nem, ez nem jó ötlet, biztos, hogy majd lesz jobb ötletem. És aztán nem volt. Vagy hogy igazából, most ezt lehet így is mondani, vagy úgy, hogy tényleg ezt szerettem volna, csak aztán így a különböző emberek különböző irányba vitték, mentorok, nem tudom, külső szemek. És akkor a legvégén lett mégis úgy, hogy ezt szeretném használni. Kevés az utolsó héten. Legalább sok mindent kipróbáltam. Most már így visszagondolva, de hát ott akkor nagyon, nagyon durva volt. Talán tanultam belőle, hogy így hallgassak, még bízzak a saját megérzéseimbe, megdöntéseimbe.
Engem az érdekelt, hogy hol akarok megfelelni, hol vannak azok a szinterek az életemben és a társadalmi szintereken, ahol én valahogy ilyen kicsit beesett módon mindenféleképpen meg akarok felelni valaminek. A család, a párkapcsolat, az egyház, az oktatás és a politika, én ezeket a szintereket összegyűjtöttem, megkreáltam azt, hogy én hogy érzem magam elnyomva ezeken a szintereken. Igazából egymás után fölfűztem ezeket a képeket. A megfelelni akarás és a megfelelési kényszer, ami engem folyamatosan és non-stop nyomaszt, ami alól igyekszem felszabadítani magamat.
Ennek az egyéves munkának köszönhetően, meg annak, hogy megszülettek ezek az előadások, a megküzdési stratégiátok változtak? Ad ez nektek is valami muníciót a hétköznapokra? A nézőiteknek valószínűleg ad.
A végcél az mindenképp ez, hogy a nézőnek adja. Önmagában az, hogy megszületett ez az előadás, ez egy számomra egy tök nagy erődnek érzem, hogy ezt létrehoztam, képes voltam rá, és ha jön valami, akkor kicsit úgy érzem magam, mint hogyha így vissza tudnék hozzá menni, hogy oké, de te itt vagy velem, téged már létrehoztalak, és te is engem, és hogy mi most itt vagyunk egymásnak. Persze ez nem egy felhőtlen kapcsolat, tehát kb. Mint egy családi kapcsolat, meg én sokszor gondolok rá úgy, mint egy gyerek, aki nem olyan, mint amilyennek én feltétlenül elterveztem, hanem basszus, nem tudom, miért lett fekete mondjuk a haja, de hát ez van.
Azzal, hogy megszületett ez az előadás, egy kicsit sem lett könnyebb abból a szempontból, hogy ez nem egy ilyen egyértelmű dolog, hogy majd én fogom játszani a következő hónapban, meg a következő hónapban is, hanem igazából ez minden egyes alkalommal egy küzdés. Először nekem kellett elhinni, hogy ez jó, és hogy ezt érdemes még vinni, és igazából ez egy magamban egy ilyen nagyon nagy küzdelem egyelőre, hogyha nem hívják, akkor majd én elküldöm, hogy hívjátok. Arra biztosan felkészít, és egy állandóan edzésben tart, hogy én higgyem el, hogy lehet, hogy jó, amit csinálok, csak nem abban a pozícióban vagyok, hogy ez egy ilyen kellendő és népszerű áru legyen, úgyhogy én megpróbálom eladni más módszerekkel. Például készítek esküvői meghívókat, és amikor elküldöm ezt az esküvői meghívót, akkor így megijednek az emberek először, és meghívtam őket az esküvőmre, vagy hogy ez így micsoda. Megköszönik, de zavarba jönnek, és akkor így kicsit ilyen beszélgetésbe elegyedünk. Nagyon sok boldogságot kívánnak, és hogy akkor mit vegyenek fel, és hogy mit hozzanak. Egy ilyen furcsa szituációba keverem őket, egy ilyen játékba, mint amilyen az előadásom is egy játék, és talán nagyobb a kíváncsiságuk, mint az ijegységük, ezért eljönnek erre a játékra.
Hogy eljönnek emberek, ez tökre megerősített abban, hogy tovább akarjam csinálni, és még egy kicsit változott is.
Ez egyébként egy kérdés, ami felmerül, hogy mennyire változnak ezek az előadások. Az is lehet, hogy egy év múlva már, ha nem is egészen más lesz a szöveg, de kicserélődnek részek?
Ugye nekem van egy nagyon személyes szál az előadásomban, ahol használok eredeti szövegeket, és az, hogy például mennyire van messze ez a szakítás, még nem tudom, hogy fogja befolyásolni az előadást.
Ugye nem válaszoltam arra a kérdés, hogy hogyan épült fel az előadás, az én valóságomban ennek egy nagyon tudatos dramaturgiája van. Minden eszeveszettül következik az előző jelenetből, hiszen például a Galgamácsai gyermeklakodalmas, és tudom, hogy persze nem ismereti mindenki a Galgamácsai gyermeklakodalmas, de a magának az ismerkedés történettől eljutva egy esküvőig és házasságig, hát azt mindenki ismeri. Tehát, hogy az én előadásomnak a dramaturgiája az tulajdonképpen így épül fel, hogy jó randi, nem jó randi, ő szeret, én nem szeretem, én szeretem, ő nem szeret, és akkor ezeknek a történeteknek a váltakozása, míg nem odáig el nem jutunk, hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz rész, amikor egy egyedül marad kicsi Noja, vagy a nagy Noja, és akkor eldönti, hogy jó, akkor ő meg fog házasodni, ha van itt fiú, ha nincs fiú, hát nincs semmi más, csak az a Billy tulajdonképpen, de hogy vajon fiú nélkül lehet-e házasság, és hogy ott lesz akár a násznép között egy fiú, aki bevállalja, hogy na jó, akkor mégis elveszi. És hogy ennek a dramaturgiáján én nem szeretnék például változtatni, mert ez így kompakt szerintem, és valaki már jelezte színházi alkotó, hogy szerintem ennek nem jó a dramaturgiája, hogy túl hosszú, ezt át kellene gondolni. Hát én nem akarom átgondolni. 10 hónapom volt, hogy ezen gondolkodjak, viszont kis változtatások már most is vannak, tehát írtam új dallamot, illetve mondjuk vettem ki egy részt. Tehát, hogy ilyen piciket is cserélgetek, meg próbálgatok, de egyébként is nagyon sok olyan rész van az én előadásomban, ami ott születik meg, impro, úgyhogy így sokszor változik meg, más történetek hangzódnak el.
Azok a változtatások, amik nem az impro miatt változnak, hanem például a zene, amit mondtál, azok miért történnek? Mert ugye erre is érvényes lehet az, hogy gondolkodtál eleget rajta.
Mert meguntam azt a zenét, és újat akartam írni. Az alkotói folyamat kapcsán volt az egyik mentorunk egy olyan kritika, hogy az összes zene ugyanolyan, hogy ne csináld már ezt, Noémi, mert így unalmas lesz. És mondtam, hogy de hát én nem úgy írok zenét, mint egy zeneszerző, hanem megszületik a fejemben egy dallam, és akkor gyorsan feléneklem, és akkor találok rá valami jó zenei alapot. Hát egy ilyen nagyon-nagyon intuitíve dolog. És az egyik dal kapcsán azt éreztem, hogy hú, hát ennél én most, nekem az én fejemben van egy jobb, és akkor ezt teszem bele oda az előadásba. De lehet, hogy a dramaturgiából is, hogyha még gondolkozok még 10 hónapot, akkor így nem ez lenne simán.
Nem is annyira kicsi igazából nálam, mert volt egy ilyen motívum benne, ami nagyon sok kérdést felvetett, és bennem is, és a visszajelzések alapján végül úgy döntöttem, hogy ez egy másik előadásba tartozik, és most ezt a részt így ki fogom venni, mert elég nekem az, ami van. De mondjuk ezt még csak 2-szer játszottam előtte, meg nem tudom, 4-szer, úgyhogy hogy még benne volt, ami meg nagyon kevés szöveg, de valamennyit változtatok rajta a legvégén, amik ilyen igaz-hamis mondatok. Mindig vannak újak, csak így az aktuális történésekhez kapcsolódóan.
Ezek neked fontosak, hogy az izgalmát, igen, meg a valóságosságát megőrizze az előadás?
Igen, tudom, hogy mondhatnám ugyanazt, de nem akarom. Én most azt érzem, hogy mondjuk mostanra így elért valamilyen úgymond kb. Végső stádiumot, amiben tényleg egy ilyen, a végén ez egy ilyen mozgásos impro, és ezt nem is szeretném lefixelni. De attól még persze lehet, hogy majd nem mondom ezt, hogy nem fog változni.
Mennyire folytatható ez az irány? Tehát lehet második, harmadik, ötödik, tizedik autobiografikus előadást csinálni? Egyáltalán akartok-e? Ugye ez is kérdés.
Én most még egy közel 2 órásat én biztos nem szeretnék, hiszen ez az elmúlt 28 évemről szól. Tehát, hogy én nem tudok még egy ilyet most csinálni, és nem is akarok. Ez tulajdonképpen egy ilyen összegzése az eddigi életemnek. Most talán egy olyan új szakasz van, lesz több bemutatóm is, és az mindegyik előadásban én fogok csempészni autobiográfiát, mert hogy nekem ez az egyik eszközöm, de hogy nem feltétlenül azt szórakoztat csak, hogy én magamat feldolgozom, úgyhogy ja, majd szeretnék majd egy 10 év múlva megint. Tehát ez ilyen soha ki nem ürülő mély kút mindenkinek saját maga.
Én nekem úgy van egy konkrét terv, ami eléggé autobiografikus, amit elkezdtem csinálni a Néder Pannival, a nagymamákkal való kapcsolatomról. Egyébként meg például egy olyan előadáson vagyok ilyen társalkotó, ahol mások a szereplők, és az ő életüket dolgozzuk fel, tehát hogy ez egy ilyen közösségi színházi projekt, és ott egy csomó kérdés felmerül arról, hogy mit lehet, vagy mit akarnak ők megosztani, mert ide, amikor én csinálok autobiografikus dolgot, akkor én tudom, hogy én mit akarok. Úgyhogy ez érdekel, meg egyébként az is, hogy ilyen mozgásos előadások, amikben a mozgások működik, mint analógia a témákra. Szóval a következő projektem az egy személyes téma, de hogy mozgásos projekt nem szöveg alapú.
Ez egy nagyon izgalmas felvetés, amit a Zsófi mondott, hogy úgy dolgozok a saját élményanyagommal, ahogy szeretnék, de mástól nem kérhetek ilyet. És én most az online társkeresést és annak buktatóit, meg nehézségeit kutató előadáson dolgozom, ahol Noélval meg Zsófival fogok dolgozni, és akkor ezzel elébe is megyek annak a problémának, hogy ki ennyit mer, vagy akar kiadni magából, meg a nehézségeiből, úgyhogy én ezzel most nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy két ilyen csodás csaj bevállalta, hogy részt vegyen ebben az előadásban, mert bennem jelenleg fel sem merül, hogy ne akarjak autobiografikus alapfeltétele ennek a projektnek, hogy saját élményanyagból dolgozzunk.
Erre is kíváncsi vagyok, hogy milyen egy olyan folyamatban lenni, amikor más a fő alkotó, vagy hogy rendező, és hogy az hogy működik, azt nagyon várom.
Mi volt a legfontosabb, amit ti kaptatok ettől az egy évtől, a saját performanszotoktól?
Támogatás. Az a közeg, vagy az a fajta együttműködés, ahol mindenki azt szeretné, hogy a másiknak sikerüljön, mert az mindenkinek jó, mert az együtt visz minket valahova, új helyekre.
Bizalom szó még az, ami bejött. Nekem rengeteget segített az, hogy ennyien hittek bennem egy egész éven keresztül, és ez megalapozta azt, hogy én is hinni tudjak magamban és a munkámban. Én úgy tűnik, hogy eddig nagyon rossz helyen jártam, nagyon rossz helyeken jártam, vagy nem tudom, mi történt, de hogy így most úgy érzem, hogy így beléptem egy közegbe, ahova itt helyem van, és nem tudom, miért tartott ennyi ideig megtalálnom ezt, de én nagyon megkönnyebbültem, hogy akkor van olyan hely, ahol én is valid, meg a munkám valid. Tehát, hogy végre nem az van, hogy egyedül országokon keresztül megyek jobbra-balra, hanem itthon van egy ilyen kis lyuk, amin így be lehet menni. A kortársak, akik ugyanabban vannak, és ugyanúgy.
Nehéz egy dolgot kiemelni, talán egy bátorságot, és akkor a bátorságnak nagyon sokféle rétegét, tehát hogy bátor lenni, bevállalni azt, amit kevesen vállalnak be, magunkat bátornak lenni abban, hogy azért, mert mondjuk ennek nincs egy ilyen kikövezett útja ebben az országban, vagy valahol ez az út megszakadt, és elég bátornak lenni ahhoz, hogy ezt tovább építeni, és bátornak lenni ahhoz is, hogy bevállalni, hogy lehet, hogy ebben az országban ez nem színházi keretek között zajlik, hanem ez egy ilyen periféria, egy ilyen alter underground izé, attól bátornak lenni és elhinni magunknak, hogy ez nem underground alternatív izé, hanem ez egy ilyen releváns színházi eszköztár, és hogy nem arról van szó, hogy mi vagyunk az ilyen UFO-k,